Kedves hallgatóink, mindenkit szeretettel köszöntök a Jelenések könyve 12. fejezetétől. A könyv második nagy része kezdődik a 12-től a 22-ig tartó fejezetekben. Az utolsó nagy vázlatproféciát tekintjük át, amelynek a bevezető látomása a napba öltözött asszony és a vörös sárkány küzdelme. Két nagy jelkép, a nagy napba öltözött asszony a látható egyház, a látható egyháza Istennek, és tiszta igaz egyháza, a vörös sárkány pedig Sátánnak a jelképe, tehát azzal kezdődik a Jelenések könyve befejező látomása, és egyben az egész Biblia befejező látomása, hogy hol a legélesebb a küzdelem az emberi történelemben. Az Isten képviselő igaz egyház, és a rombolásnak és az önzésnek a fejedelme Sátán között. És a 12. fejezetben láttuk, hogy ez az ellenségeskedés már az Ószövetségben is megvolt, és csúcspontjára jutott akkor, amikor Jézus eljött. Jézus azonban elvégezte a küldetését, elragadtatott Isten királyi székéhez, itt maradt azonban a földön a napba öltözött asszony, akit először a vörös sárkány kegyetlen üldözéssel üldöz, ezt már láttuk az előző látomásainkban is, a római hatalom keresztény üldözései, amelyeket hát lényegileg 31-től 313-ig számolunk, 31 Jézus kereszthalálának az időpontja, ott is egy római prokurátor hozta meg az ítéletet, és 313-ban végződtek a véres diokléciánuszi üldözések. Amikor a kereszténység ebben az első 300 évében ilyen rettenetes üldözéseket szenvedett, úgy várhatnánk, hogy utána valami megkönnyebbülés jött. Látszólag jött is megkönnyebbülés, hiszen 313-ban Nagy Konstantin kiadta a milánói türelmi rendeletet, de ez a türelmi rendelet tulajdonképpen egy cselfogás volt, ez egy becsapás volt és ámítás volt, mert a karddal és szuronnyal való üldözés ugyan befejeződött, de kezdetét vette egy újabb nagy megpróbáltatás. Ebben az újabb nagy megpróbáltatásban a kereszténység nagy része sajnos elesett. A kereszténység nagyobbik fele belement abba a szentségtelen játékba, csak így lehet nevezni, amit a római államhatalom fölajánlott, hogy nem üldözünk titeket tovább, sőt, részt adunk nektek az államhatalomból, legyetek a politikai rendszer alátámasztói. A kereszténység nagy része ettől a pillanattól, 313-tól fokozatosan hatalmi kereszténységé vált. Megmaradt a kereszténység persze a krisztusi kereszténységben, a kisebb csoportjaiban, de a nagy kereszténység egyre inkább erősödött, és az akkor megkapott hatalom jogi hatalommá, politikai befolyása is hatalommá vált, és ez a vázlatprofécia két alkalommal is megadta ennek a politikai kereszténységnek a teljhatalmát, amelyet 1260 évben, vagy most majd újra látjuk a mostani 13. fejezetünkben, 42 hónapban határozott meg. A 42 hónap szorzata 42-ször 30.260 nap, a napok éveket jelentenek Ezékiel könyve szerint, amelyben Isten azt mondja, hogy egy-egy napot, egy-egy évnek számítottam néked a 4. fejezet 6. versében. Elkezdődött egy hosszú-hosszú időszak, amit mi sokszor sommásan középkornak nevezünk. A Biblia a középkort, a teljhatalmat kapott egyház uralkodása idejétől 538-tól számítja. Azért ettől az időponttól, mert a legerősebb politikai hatalom, a bizánci császárság ekkor ruházta rá az Európa feletti teljhatalmat Rómára. Bizánc ekkor adta át Rómának az egész Európa fölötti vezetés jogát. Ha az 538-hoz hozzáadjuk az 1260-at, kijön 1798. 1798-ban mi történt? Napóleon csapatai egy bizonyos Berthier tábornok vezetésével betörtek az örök városba, a pápát tromfosztották, elvitték Franciaországba, és hogy Ranke írja a Pápák története című művében, egész Európa úgy gondolta, hogy egy középkori hatalmas intézmény, a középkori hatalmi egyház intézménye elveszett, De ebben a fejezetben, amellyel most folytatjuk az áttekintést, újabb dolgokat ismerünk meg, olyan újabb dolgokat, amelyek azonban a Bibliának a legismertebb fejezeteihez tartoznak, hiszen amit most felfogok a kedves hallgatóknak olvasni, az Dániel könyve 7. fejezetén alapul. Aki eddig elolvasta Dániel könyvét, főleg a 7. fejezetet, annak már nem lesz rejtjeles ez a mai látomás, hiszen ott találkozunk azzal, hogy Isten a Dániel prófétának bemutatta a világtörténelmet, mint vadállatok egymás elleni acsarkodásának történelmét. A viharzó tengerből először oroszlánt látott kijönni a próféta, utána medvét, utána párducot, utána egy fenevadat, és a fenevad fején 10 szarvat, és ez a fenevad uralta az egész emberi történelmet egészen a történelem lezárulásáig. Ez a kép, ennek a látomásnak a főszereplője, a legfőbb jelképe a fenevad, pontosítok, a tengerből feljövő fenevad kerül most elénk, itt Jelenések könyve következő 13. fejezetében, és majd rá fogok utalni, hogy miért úgy, ahogy a Dániel könyve 7. fejezetéből már megszoktuk, és hogy a tábla aljára felírtam még más bibliai fejezeteket, amelynek alapján a tengerből feljövő fenevadnak a jellege, az azonosítása teljesen egyértelmű, tehát ez a Bibliának egyik legkidolgozottabb jelképes látomása. Ha mindent összeszámolunk ebből a tengerből feljövő fenevadról, körülbelül 30-40 kijelentés található a Bibliában, hogy úgy mondjam, ezt nem nagyon lehet eltéveszteni, hogy itt milyen hatalomról van szó. Mielőtt felolvasnám még a 13. fejezet első 10 versét, hadd jegyezzem meg, hogy az előző fejezetben szó volt arról, hogy miután letelik a középkor, és bizonyos szabadságjogok az emberiség történelmében megjelennek, e szabadságjogoknál is fontosabb történelmi eseményre utalt rá még a 12. fejezet, hogy mikor a sárkány meg akarja ölni a napbeöltözött asszonyt, és a pusztába űzi, és 1260 napra újra a pusztába űzi, és folyóvizet bocsát utána, hogy a folyóvízzel elragadja, ha már a sivatagba nem tudta kiéheztetni és megölni, akkor a folyóvízzel akarja megfullasztani. Ott egy föld lett segítségül az asszonynak, a föld megnyitotta a száját, befogadta az üldözött asszonyt, és itt utal rá a Biblia arra, amire majd a 13. fejezet második részében mi is fogunk utalni, egy újabb földrész felfedezésére. Amerika földje befogadja az európai üldözött protestánsokat, akik ott egy új államot alakítanak ki, és ez az új állam biztosítja az emberi szabadságjogokat, a lelkiismereti, a vallásszabadsághoz való jogot egyaránt. Sárkány azonban nem hagy föl az asszony üldözésével, a föld befogadja az asszonyt, de ő pedig áll a tengerpart fövenyére. Ezzel fejeződött be a 12. fejezet, ezt látta János apostol, hogy Sátán ott van a tengerpart fövenyén, és a tenger, amit lát maga előtt, a tengerből most egy másik látomás kerekedik ki. Most az egész látomást felolvasom, és utána bocsátkozunk bele a magyarázatába. Tehát Jelenések könyve 13. fejezet első versétől a 10. És láttam egy fenevadat feljönni a tengerből, amelynek 7 feje és 10 szarva volt, és az ő szarvain 10 korona, és az ő fejein a káromlásnak neve. És e fenevad, amelyet láttam, hasonló volt a párduchoz, és az ő lábai, mint a medvéé, és az ő szája, mint az oroszlán szája, és a sárkány adta az ő erejét annak, és az ő királyi székét, és nagy hatalmat. És láttam, hogy egy az ő fejei közül, mint egy halálos sebbel megsebesítetett, de az ő halálos sebe meggyógyítatott, és csodálván az egész föld követte a fenevadat. És imádták a sárkányt, aki hatalmat adott a fenevadnak, és imádták a fenevadat, ezt mondván, kicsoda hasonló-e fenevadhoz, kicsoda viaskodhatik ő vele. és adatott néki nagy dolgoknak és káromlásoknak szóló szája, és adatott néki hatalom, hogy cselekedjék 42 hónapig. Megnyitotta azért az ő száját Isten ellen való káromlásra, hogy szidalmazza az ő nevét és az ő sátorát, és azokat, akik a mennyben laknak. Az is adatott néki, hogy a szentek ellen hadakozzék, és őket legyőzze, és adatott néki hatalom minden nemzetségen, nyelven és népen. Annak okáért imádják őt a földnek minden lakosai, akiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe, amely a bárányé, aki megöletett e világ alapítása óta. Ha van füle, valakinek hallja. Ha valaki fogságba visz mást, ő is fogságba megy. Ha valaki fegyverrel öl, fegyverrel kell annak megöletni. Itt van a szentek békességes tűrése és hite. Idáig tart ez a látomás. Kedves hallgatók, ennek a látomásnak a végénél hadd kezdjem az elemzését. A 9. vers a látomás vége felé azt mondja, ha van füle, valakinek hallja. Kinek volt ez az általában használt mondása? Jézus szokta így a tanításait befejezni, a legsúlyosabb, legnehezebb tanításait Jézus így fejezte be, ha van füle, valakinek hallja. Tehát ez megérthető, ez felfogható, ha súlyos, félelmetes profécia is, de maga Jézus Krisztus, aki az egész jelenések könyvét adta, maga Jézus Krisztus szól e proféciá látomás végén, ha van füle, valakinek hallja. Ez nem rejtjeles írás, ez nem titokzatos, misztikus kijelentés, ez teljesen nyilvánvaló dolog, amit ha valaki veszi a fáradtságot és utána néz, akkor tudja, hogy ez a hatalom mit jelent, tudja, hogy mit jelent az, hogy az egész föld csodálja és imádja a fenevadat, és tudja azt, hogy mi készülődik a földi történelem végén, amikor ez a fenevad iránti csodálat és hódolat a tetőpontjára fog jutni. De nézzük először, hogy mit is látott János. Ugye viharzó tengert. A tengerből feljön ez a fenevad, 7 feje és 10 szarva van. És rögtön hozzáteszi még, hogy senki el ne tévejedjen, hogy a fenevad, melyet láttam, hasonló volt a párduchoz, az ő lábai, mint a medvéé, és az ő szája, mint az oroszlán szája. Döntő azonosítás. Mert tengerből feljövő fenevaddal a Bibliában csak egy helyütt találkozunk. Ez Dániel könyve 7. fejezete. Találkoztunk már mélységből feljövő fenevaddal, Jelenések könyve 11. fejezetében. Ez volt a tömeges ateizmus jelképe, a mélységből feljövő fenevad. Találkozni fogunk a fejezet második részében földből feljövő fenevaddal, de ezt hagyom a következő alkalomra, a földből feljövő fenevadat. Tengerből feljövő fenevad, ilyen csak egy van a Bibliában, ez Dániel könyve 7. fejezete. Amikor Dániel könyvében Isten a prófétának bemutatta a világhatalmak egymás utánját, ugye Dániel ezt a jövendőlést, a Dániel 7. fejezetébe foglalt jövendőlést időszámításunk előtt 553-ban kapta. Erről a 7. fejezet felirata tesz bizonyságot, és akkor ő maga előtt látta ezeket a fenevadakat. Először az oroszlánt, aztán a medvét, aztán a párduszot, utána a fenevadat a 10 szarval. János apostol világosan közli, hogy ő látta ezt a fenevadat, hasonló volt a párduchoz, lábai, mint a medvé, és szája, mint az oroszlán szája. Ő már visszafele mondja el. Ez is egy döntő azonosítás. A 6. században Dániel előre látva így látta a történelemben a világhatalmak egymás utánját. János apostol azonban Dániel után már 600 évvel élt, az első század végén. Ő amikor látta a fenevadat, már visszatekint, és nem ebben a sorrendben mondja, hanem úgy, ahogy visszafele látja, párduc, medve, oroszlán. Ez jelzi, hogy a történelemben az oroszlán időszaka már elmúlt. Az oroszlánt Dániel könyve második fejezete azonosítja az új babiloni birodalommal. A medve, ez Dániel könyve 8. fejezet 20. verse azonosítja Médó-Perzsiával. A párduc, ez Dániel 8.21 azonosítja a nagy sándori Görögországgal. Ugye Dániel még ezek előtt élt, azért innen látva mind a négy hatalmat maga előtt látta, és ilyen sorrendben sorolja fel. De János apostol idejében Új-Babilónia napjai már rég letűntek, Médó-Perzsia híre elenyészett, Nagy Sándori Görögország is a múlté, amikor János él, akkor már csak egy világhatalom van, és ez az egy világhatalom a történelem végéig kitart. Ez a tengerből feljövő fenevad. A tengerből feljövő fenevadat Dániel könyve sehol nem azonosítja. Tehát a bibliai jövendőlések, a bibliai jelképeket mindig azonosítani szokták. Mondom, a Dániel 2.38, Dániel 8.20, Dániel 8.21 az előző három világbirodalmat azonosította. A fenevadat nem azonosítja Dániel könyve. A Dániel könyve 7. fejezete után azonban a 8. fejezet is erről a fenevadról, illetve a kis szarvról szól. A Dániel könyve 10.-12. fejezetében a fenevad, mint pusztító utálatosság áll előttünk, tehát ez a fenevad bizonyos más jelképekkel is előttünk van, például pusztító utálatosság. Máté evangélium a 24. fejezet 14. versében azonban Jézus azonosította a fenevadat és a pusztító utálatosságot. Tehát tulajdonképpen van nekünk egy azonosításunk Dánielnél 2-3, és a Máté 24-ben a 4. vadállatot is azonosítja Jézus, amikor azt mondta, hogy amikor meglátjátok majd Jeruzsálemet hadseregektől körülvéve, amikor Jeruzsálemben ott áll ez a pusztító utálatosság, akiről Dániel próféta szólott, aki olvassa, értse meg. Máté 24.14. Amikor a rómaiak Jézus szavai után egy nemzedékkel körbefogták Jeruzsálemet. Beteljesedett ez a profécia, amit Jézus mondott, hogy amikor a szent várost körbeveszi a pusztító utálatosság, a fenevad hadseregei, tehát Róma, itt azonosította Jézus ezt a hatalmat Rómával. Tehát Dániel könyvében 4 állatjelkép van, ezek az állatjelképek megjelennek a jelenések könyvében, 3 állatjelképet maga Dániel könyve azonosít, a 4. viszont maga Jézus Krisztus, és a 4. a fenevad, a pusztító utálatosság jelképét Rómával azonosítja. Jézus itt egy döntő dolgot kimond, mégpedig azt a dolgot, hogy miután megszűnik a nagy sándori hellenizmus, Róma jön fel a történelem színpadára, és Róma, most már így mondhatjuk, az utóbbi 2200 évben a történelemnek a vezető irányító hatalmává vált. De Róma milyen Róma? A fenevad, mint ahogy láttuk a felolvasás nyomán, 7 feje volt és 10 szarva. Mit jelképez a 10 szarv? Ez Dánielnél is ott van, ott is a fenevad feljön a tengerből, és Dániel arra lett figyelmes, hogy a fenevad fején 10 szarv van. Nagyon fontos kitétel ez, mert 2200 év, ez egy óriási időszak. Ezen belül megkülönbözteti már Dániel könyve, de itt jelenések könyve is, Rómának az ókori állapotát, magának a fenevadnak az idejét, és tudjuk jól, hogy amikor az ókori római birodalom megszűnt, ez a nyugat-római birodalom időszámításunk szerint 476-ban bukott el, utána az európai államokban élt tovább a rómaiság, vagyis a fenevad fejéből kijövő 10 szarvban, a 10 szarv globális szám, tehát az nem szó szerint vendő, ugyanaz, mint a Dániel könyve második fejezetében a 10 lábúj, ott is már az európai államok jelképe. Róma tehát tovább él az európai államokban, de itt már Dániel könyvében a 10 szarv mellett megjelenik egy újabb jelkép, hogy a 10 szarv közül kinő egy kis szarv, és 3 más szarvat kiszakít, és fölében nő a többi szarvaknak ez a kis szarv. És Dániel könyve 7. fejezete ezzel zárul, hogy a próféta figyelmét leginkább a kis szarv vonta magára, hiszen annak a tevékenysége volt a legfélelmetesebb, mert amilyen kicsi volt, annyira erőssé vált. Itt jelenések könyve 13. fejezetében megint csak látunk egy fenevadat, látunk 10 szarvat, ez a 10 szarv újra az európai államok jelképe, és még 7 fejet is látunk. A 7 fej közül egy, mint egy halálos sebbel megsebesítetett, de utána a halálos seb meggyógyult, és újra az egész föld követi a fenevadat. A bibliai proféciák Dániel és Jelenések könyvében, tehát ezt a hosszú időszakot legalább 2 részre bontják. Dániel 2 részre bontja, Jelenések könyve már 3 részre bontja, mert részletesebb. Az egyik része Rómának az ókori Róma, mondom így a pogány császári Róma, aztán persze 313 után a keresztényesített, de hatalmi jellegű Róma 476-ig, utána viszont a 10 szarv köréből újra felnövekszik Róma, és Róma nem szűnt meg soha a történelem színpadán, mert ami az ókori Róma befolyása volt az ókorban, az lesz a középkori egyházi Róma befolyása ebben a hosszú időszakban, amit az 1260 nap mellett itt 42 hónappal is megjelöl. Tehát Róma 2 részre oszlik, pogány császári Róma, középkori egyházi Róma. A középkori egyházi Róma halálos sebet kap, ez Dánielnél nincs meg, csak itt, amit olvastam, hogy egy az ő fejei közül halálos sebet kapott, de a halálos seb meggyógyítatott, és újra az egész föld csodálva követte a fenevadat. A Jelenések könyve tehát 3 részre bontja Rómát, Róma az ókori változatában, Róma a középkori változatában, a középkori Róma halálos sebet kap, nyilván az 1260 év végeztével. Úgy tűnik, mintha letűnne a történelem színpadáról, de a halálos seb meggyógyítatott, és a történelem végén újra meghatározó, látható, mindenki által ellenőrizhető, hatalmas befolyásra tesz szert a római pápaság. Mikor kapta a halálos sebet? 1798-ban, amikor letelt az 1260 év és a teljhatalma. Vajon tudjuk ezt azonosítani, amihez még ide nem írtam évszámot, amikor a halálos sebe meggyógyítatott? Mikor állították vissza a római pápaságnak azt a hatalmát, amivel megnyerte a ma is ismert alig fél négyzetkilométernyi székhelyét, a Vatikánt, és onnan, ahogy hallottuk az elmúlt hetekben, napokban is, több mint 1 milliárd ember vezető ereje az egész világon. Ez 1929-ben volt, amikor Mussolini Olaszországa megkötötte a pápasággal a konkordátumot, és Vatikán állam néven a középkori hatalom újra visszanyerte azt a hatalmát, ami az elmúlt 71 néhány évben szinte évtizedről évtizedre csak növekszik, és éppen napjainkban látjuk, hogy milyen óriási tömegbefolyásra tesz szert. Ugye ez az elmúlt pápának a haldoklásával, halálával, temetésével kapcsolatos események, amelyek talán nagyon sok ember számára nyilvánvalóvá tehették, hogy ma a világon lényegileg egy olyan hatalomban, amelynek nem is kell mondani azt, hogy emberek jöjjenek, emberek milliószám jönnek, és amely az egész világra kiterjedően óriási lelki-szellemi, de ennek megfelelően politikai, világi értelembe vett hatalmat is birtokol. Nagyon megdöbbentő, ahogy ezt a fenevadat János apostolnak Jézus Krisztus bemutatta, hogy rögtön a bemutatás elején figyelmeztette az apostolt, hogy a föld lakossága olyan állapotban van, hogy imádták a sárkányt. Imádták a sárkányt. Ugye a sárkány Sátán jelképe. A föld lakosságáról ezt mondja itt a 13. fejezet 4. verse, hogy imádják a sárkányt. Sátán az egész föld kerekségét elhiteti. Sátán tudja, hogy kevés ideje van hátra. Sátán el tudja érni azt, hogy tulajdonképpen az emberiség szükségszerűnek látja a rosszat, és a rosszat, a bűnt létjogosultnak ezen a világon, és ahogy Jézus mondta sárkányról, Sátánról, ő a világ fejedelme. Jézus ezt mondta, hogy ő a világ fejedelme. A világ fejedelmét imádják. És imádták a sárkányt, aki a hatalmat adta a fenevadnak. Figyelem, a sárkányt imádják, és a sárkány adja erejét a fenevadnak. A sárkány adja erejét a fenevadnak. És imádták a fenevadat, ezt mondván, kicsoda hasonló-e fenevadhoz, kicsoda viaskodhatik ő vele. Félelmetes ez a negyedik vers, ami tudomásunkra hozza, hogy lényegileg a földi történelme, hogy halad előre, ebbe a helyzetbe jut, hogy az emberiség imádja a rosszat, imádja azt a hatalmat, ami a rosszat úgy leplezi, hogy vallásos köntösbe forgatja be, és imádják a fenevadat, akire azt mondják, hogy van-e a világon olyan hatalom, ami a fenevaddal viaskodhatik. Van-e olyan hatalom, lelki, szellemi, erkölcsi hatalom, amely a fenevaddal felvetni a versenyt. A pápa halála kapcsán sokan felidézték Sztálinnak a híres mondását, aki azt mondta, hogy ő azért nem fél a római pápaságtól, mert annak nincsenek hadosztályai. Az igaz, hogy nincsenek hadosztályai, de egy hatalom ezen a földön nem csak hadosztályokkal tud megélni, nem csak katonai erővel tud megélni, hanem más eszközökkel is el tudja érni, hogy a világ vezető hatalmává, erejévé váljon. Ezt mondja itt ez a látomás, hogy a római pápaság a világ vezető ereje lesz. Sőt, egyetlen vezető ereje lesz. Olyan egyedüli vezető ereje lesz, hogy az egész világ meghódol neki. Azt mondja ezután az ötödik vers, hogy adatot ennek a fenevadnak, nagy dolgoknak és káromlásoknak szóló szája, és adatot néki hatalom, hogy cselekedjék 42 hónapig. Aki Dániel könyve 7. fejezetét elolvassa, semmi különös nem lát ebben, hogy adatot néki nagy dolgoknak és káromlásoknak szóló szája, mert ott a 7. fejezetben ott van ez a kis szarv. Ez a kis szarv, ahogy a fenevad fejéből kijön a 10 szarv, és a 10 szarv közül 3-at durván kiökle ez a kis szarv, és fölébük nő, a kis szarvról a következőt olvassuk Dániel könyvében. Ebben a kis szarban okos szemek vannak. Nagyokat szóló száj. Mindjárt itt megállnék. A szarv a Bibliában mindig az erőnek, a hatalomnak a jelképe. A hatalom természete szerint erő, durvaság, kegyetlenség. De itt figyelmeztet már Dániel könyve 7. fejezetében a Biblia, hogy ez a kis szarv nem a testi durvasággal lesz első a világon, hanem a bölcsességével, és a nagyokat szóló szájával. Tehát, hogy nagyon bölcsen, okosan használja ki az európai körülményeket, a világ politika hozta lehetőségeket, nagyon ügyesen tud beszélni, ma úgy mondanánk, hogy kommunikálni. Tehát okos szem, nagyokat szóló száj. Bölcsesség és nagy retorika. Nagy retorika a tanításban, a diplomáciában, mindenben. Azt is olvastuk még erről a kis szarról Dániel könyve 7. fejezetében, hogy kifejezetten a szentek ellen küzd. Már ott Dániel könyve 7. fejezetében nyilvánvaló, hogy ez a kis szarv nem egyszerűen csak egy politikai hatalom, hanem ez egy valláspolitikai hatalom, aki a politikát és a vallást nagyon ügyesen keveri egymással, és általában a fortéosságával, az ügyességével, a helyzetek kihasználásával tör előre, és okos szemek, nagyokat szóló száj, és hogy a szentek ellen hadakozik, jelzi, hogy kimondottan vallási hatalom lesz, nem más államok ellen tör, hanem a Krisztus követő emberekkel szemben, ami a 42 hónap vagy 1260 nap alatt, év alatt valóban be is teljesedett, a középkorban kegyetlenül üldözte azokat, akik a Bibliát kézbe vették, eretneknek és egyéb más szakadároknak nevezte azokat, akik visszatérést hirdettek a Szentíráshoz, mágiákat gyújtatott, kerékbe töretett embereket, természetesen az államhatalom segítségével, hiszen az inkvizícióról is tudjuk, hogy az inkvizícióban az egyház csak a vizsgálatot folytatta le, magát a halálos ítéletet nagylelkűen átengedte az államnak. És mosta a kezét, hogy hát az állam ölte meg az embereket, a politikai hatalom hajtotta végre a halálos ítéletet. adatott néki nagy dolgoknak és káromlásoknak szóló szája, és adatott néki hatalom, hogy cselekedjék 42 hónapig. Megnyitotta azért az ő száját Isten ellen való káromlásra, hogy szidalmazza az ő nevét és az ő sátorát, és azokat, akik a mennyben laknak. Az is adatott néki, hogy a szentek ellen hadakozzék, és őket legyőzze, és adatott néki hatalom minden nemzetségen, nyelven és népen. Adatott néki hatalom. Újra és újra elismerti a Biblia, hogy említettem, ezek az idői proféciák összesen 7-szer vannak benne a Bibliában, 2-ször Dániel könyvében, most már itt a 42 hónappal 5-ször találkozunk Jelenések könyvében, vagy úgy adja meg, ugye, hogy 1 évig, 2 évig, 1/2 évig, vagy úgy, hogy 1260 napig az ugyanaz, vagy úgy, hogy 42 hónapig az szintén ugyanaz. A teljhatalmát nagyon erőteljesen kiemelik a proféciák, jelzik azt, hogy tulajdonképpen a római pápaság abban a 13 évszázadban, amit a középkorban magáénak mondhatott, nyerte el azt a jellegét, és most hogy folytassam a mondatot? A mai korban nagyon sokan azt mondják, katolikusok és nem katolikusok egyaránt, hogy ma már a 20.-21. században más lett a pápaság. Most már nem középkori hatalomra törekszik, hanem most próbál együtt élni a mai világgal, próbál tanácsokat, iránymutatást adni a mai emberiségnek. Tehát a második vatikáni zsinat, ugye szokták mondani, az az aggiornamentónak a fordulata, a megújulás, a pápaság és az egész pápa intézmény más lett, és a mi korunkban, hát már nem olyan a pápaság, mint mondjuk a 8. Bonifác, vagy a 6. Sándor, vagy nem is tudom, az ince pápák, az inkvizíció pápái idején. Kedves hallgatók, hogy milyen ma a pápaság, hogy hasonlít-e a középkori előzményeire, vagy sem, ezt itt a Jelenések könyve világosan kimondja, hogy egy olyan intézményről van szó, amely a történelemben alaptételeiben, alaptanításaiban semmit nem változik. Változás csak egy szempontból van a pápaság történetében, olyan szempontból, hogy amikor a világi hatalommal teljes, szoros összeköttetésbe léphetett, akkor azt csinált az emberiséggel, amit akart. Amikor halálos sebet kapott, és a halálos seb, ugye itt a nagy francia forradalom idején vagyunk, nagyon jól tudjuk, hogy nem csak az a halálos seb, hogy tromfosztották a pápát és elvitték, hanem az volt a halálos seb lényegileg, hogy az államot és az egyházat külön választották. Ha az államot és az egyházat külön választják, akkor az egyház nem teheti azt, amit akar, mert nincsen állami segédlet, aminek a segítségével megtehetné azt, amit akar. Az utóbbi 200 évben valóban a pápaság egy gyökeresen más helyzetbe került, mert a polgári demokráciákban, amikor kimondták alkotmányos szinten, hogy egy állam nem támogathat egy egyházat, sem katolikus, sem protestáns egyházat, akkor az egyházaknak az elmúlt 200 évben a maguk lábán kellett megélniük. De a Biblia világossá teszi, hogy ez a helyzet befejeződik, az emberiség olyan mély válságba jut, hogy a politikai hatalmak ismét kapva kapnak az egyházzal való szövetségkötés lehetősége után, és a mi korunkban újra nem szaggatott vonallal az elmúlt 200 évet jeleztem, itt már egyenes vonallal jelzem azt, amibe csak hamar beleérünk, és ami meg is marad a történelmünk végéig, hogy az államok és az egyházak összekapcsolódnak. Róma újra visszanyeri a befolyását, egyetlen egy tanítását sem változtatta meg az idők során. Ha valaki azt mondja, hogy a II. Vatikáni zsinat után más a pápaság és más a római katolicizmus építménye, az járjon utána, hogy mely tanítását vonta vissza a középkortól fogva. Ugye a középkorban volt 1545 és 62 között az első meghatározó zsinat, ez a trentói vagy trienti zsinat, vagy tridentinum. Volt aztán 1869-70-ben az első vatikáni zsinat, és volt 1962 és 65 között a második vatikáni zsinat. A római pápaságnak ez a három zsinata van az elmúlt 500 évben, ami döntő kijelentéseket tett, hogy mit vall a pápaság, a római katolikus egyház önmagáról. Ha valaki kezébe veszi a második vatikáni zsinat dekrétumait, minden dekrétum így kezdődik. Ahogy az atyák Trientben kimondták, és ahogy másodszor az első vatikáni zsinaton kimondták, mi is azt mondjuk, hogy, és következik a tanítás. A római egyház egyetlen egy tanítását nem vonta vissza, amit a középkorban kialakított, egyiket sem. A Bibliától eltérő valamennyi tanítása érvényben van, a búcsú járó helyektől az Eucharisztia tanon keresztül a Jézusig, szentekig, közbenjárásig, a pápai főhatalomról szóló tanításaig egyetlen egy tanítását nem vonták vissza. Nagyon jellegzetesnek tartom, hogy amikor II. János Pál pápa útjára bocsátotta az eddig legnagyobb befolyású könyvét, amit mindenkinek szoktam ajánlani, hogy olvassa el, Vittorio Messori, olasz újságíró, Átlépni a remény küszöbén, ezzel adta ki, ezzel az olasz újságíróval való beszélgetésben ezt a könyvét, hogy Átlépni a remény küszöbén, 1994-ben, akkor a pápát rögtön megkérdezte ez az olasz újságíró, hogy miért fogadja el azt a címet, hogy ő szentsége. Miért hivatja magát szentatyának? Hiszen a Máté evangélium a 23. fejezetében világosan tanította Jézus, hogy ne nevezzétek egymást atyának, mert egy atyátok van az Isten, ne nevezzétek egymást mesternek, mert egy mesteretek van a Krisztus, egymást testvéreknek nevezzétek. Hogy fölteszi a kérdést, a pápa a következőt válaszolja, szabadon idézem, de lehet olvasni. Szóval tudok arról, hogy Jézus ezt mondta, de nem kell félni ezektől a szavaktól, hogy ő szentsége és szentatya, ezek már régen használatban vannak, ezeket már mindenki megszokta, ne féljünk ezeknek a használatától. Körülbelül ezzel az egy epizóddal jól lehetne jellemezni, hogy mit változott a római pápaság a történelme során. Jézus azt mondta, hogy én viszont ennek az ellentétét mondom, de senki se féljen ettől. Körülbelül ez a helyzet. Tehát ha valaki komolyan akarja venni Jézus tanításait, és valóban azokat akarja követni, akkor azt hiszem, akkor fél a legjobban, amikor valaki Krisztus nevében szól, de nem azt mondja, amit Krisztus mond. Ezért nevezi a Biblia más iratai, nem fenevadnak, nem kiszarvnak ezt a hatalmat, hanem már megjelenik a II. Tesszalonikai levél 2. fejezetében az a kijelentés, hogy majd eljön egy nagy szakadás, egy nagy hitehagyás, mondja Pál apostol. Eljön a kereszténység megoszlása, és eljön a bűn embere, a veszedelem fia, aki istenként mutogatja magát, beül az Isten templomába, és ugyanazt a tiszteletet kéri magának, mint ami egyedül Jézus Krisztusnak jár. Ez a II. Tesszalonikai levél 2. fejezete, amelyet például Calvin a 16. században olyan szépen magyarázott, hogy azt mondta, hogy itt csak a vakok és süketek nem látják, hogy Pál apostol profétikusan kiről miről szól, aki úgy küzd Jézus ellen, hogy a helyébe teszi magát, nem frontálisan, mint ellenfél küzd Krisztussal, hanem a helyébe áll, és azt mondja, hogy azt kell hinni, amit én mondok, akkor is, hogyha az ellentétes Krisztusnak az eredeti tanításaival. Ezért, ha elolvassuk a 3 János levelet, és ott egy megjelenő fogalmat komolyan veszünk, ez a János 1. és 3. levelében megjelenő fogalom az antikrisztus. Az antikrisztus annyit jelent görögül, hogy Krisztus ellenes, de annyit is jelent, hogy Krisztus helyettes. Az anti előképző a görög nyelvben nem csak annyit jelent, hogy ellen, hanem annyit is jelent, hogy helyett. Valaki lehet úgy Krisztus ellen, hogy mindenki látja, hogy Krisztus ellen van, ilyen például az ateizmus. Az ateizmusról mindenki látja, hogy Krisztus ellen van, mert sem Istent, sem Krisztust nem ismer el. De Krisztus ellen nem csak úgy lehet küzdeni, hogy frontálisan, nyilvánvalóan, közvetlenül Krisztus ellen fogalmaz valaki valamit, hanem Krisztus ellen úgy lehet megfoghatatlanabbul küzdeni, hogy egyszerűen Krisztus helyébe áll, kicsit mindig mást mond, amit Krisztus, de ugyanazt a tiszteletet követeli magának. Erről beszél például János harmadik levelében egy bizonyos Diotrefész nevű emberről, aki a keresztények között elsőséget kíván, és aki ővele nem ért egyet, az kirekeszti a közösségből. Ez már az első században megjelent, mint gyakorlat, később intézményesült, hiszen a római pápaságnak is mind a mai napig intézményesült szokása, hogy ugye azt mondja, hogy ő az első, tehát ő az egész kereszténységnek a vezetője, a primátus eszméje, tehát az elsőség eszméje, és aki nem ért vele egyet, az kirekeszti, úgy, hogy 1054-ben a keleti keresztényeket, az ortodoxokat rekesztették ki, vagy 1517 után a protestánsokat rekesztették ki. Tehát tulajdonképpen ez a sajátosságához, a lényegéhez tartozik. Róma nem változik. Róma egyetlen egy tételét nem adja fel. Én kiadtam egy külön számot, aminek ez a címe, hogy Isten országa, ki a pápa és mi a pápaság. A pápasággal kapcsolatos legfőbb dokumentumok itt vannak, 7. Gergely pápának a Dictatus Papae című nagyszabású irat, amivel meghatározza a pápák világuralmi törekvéseit, de itt van Petrarkának, Michelangelónak, vagy éppen Dantének is a bibliai jelképek alapján való azonosítása, hogy ti vagytok a Bibliában megjövendőlt hatalom, akik félreteszitek Isten szavát, és a ti emberi hagyományaitokat és szokásaitokat állítjátok Krisztus tanításai helyébe. Továbbá ugyanebben a 1991-es évben megjelentettem az Ezen a kősziklán című kis füzetet, amely egy döntő dolgot vesz vizsgálat alá, amelyre nézve ma széltében hosszában használják ezt a kijelentést, hogy őszentsége és szentatya. Tudnék, mindenki arra hivatkozik, hogy Jézus Péterre bízta az egyházat. Péterre építette az egyházat. Péter az apostol fejedelem és Krisztus utóda. Hogy Máté evangélium a 16. fejezetében Jézus mit mondott Péternek, ezt mindenki előveszi a Bibliáját, el tudja olvasni. Én csak egy nagyon vékony karcsú kis tanulmányt írtam erről, végigkövetve ezt a beszélgetést, hogy Jézus nem azt mondta Péternek, hogy te Péter vagy és én te rád. Nem ezt mondta Péternek, én te Péter vagy és én te rád építem az én anyaszentegyházamat, hanem Jézus azt mondta, hogy te Péter vagy, és én ezen a kősziklán. Tudnék, a szövegösszefüggésből világos, hogy Péter nevezte Jézust messiásnak, az Isten fiának, Péter vallotta meg Krisztust messiásnak, és Jézus azt mondta, hogy te Péter vagy, te Petrosz vagy, de én ezen a Petrán. Ugye, aki az eredetit megnézi, még a szóban is más a kifejezés, te Péter vagy, Petrosz vagy, és ezzel a Petrán, akit te előbb megvallottál messiásnak, tehát magamon építem fel az egyházat. Biblia szerint az egyház feje Krisztus, akkor is, ha ma nincs itt a földön. Krisztus Isten, Krisztust ember nem tudja helyettesíteni. A maga a helyettesítés eszméje, Isten helyettesítés eszméje, ez egy valakitől híres a Bibliában, a Bibliánk első könyve 3. fejezetétől. Ne Istent kövessétek, engem kövessetek. És én azt mondom nektek, ha engem követtek, nem is fogtok meghalni, csak kövessetek engem. Sátán adta neki az erejét és a nagy hatalmát. Tehát ezt mindenki elolvashatja, ha nem hisz valaki Máté evangélium a 16. fejezetének, további fejezeteket közzök arról, hogy Péternek két levele van a Bibliában. Hát el kell olvasni Péter két levelét, hogy ő tartotta-e magát apostol fejedelemnek, tartotta-e magát Krisztus helytartójának. Ahogy Péter két levelét olvassuk, Péter presbitertársnak tartotta magát, és a főpásztor kifejezést az első levele 5. fejezetében Krisztusra alkalmazta. Péter nem tartotta magát pápának. Az a képtelen állítás, amivel most tele van a sajtó, hogy Péter volt az első pápa, a leghosszabban uralkodó, utána jött ugye 9. Pius, és utána a 2. János Pál, ez a 3 leghosszabban uralkodó pápa, ennek az első fele képtelenség. Péter soha nem tartotta magát pápának, presbitertársnak tartott. Egyébként maga a pápa elnevezése a 8. század előtt minden keresztény közösség vezetőjére alkalmazott becéző forma, ugye az atyának, a papának a familiarizált formája. Tehát a 8. századi Konstantinápoly püspökét is papának hívják, meg Cezária, meg más Alexandria vezetőit is papának hívják. A pápa elnevezés egyébként is csak a 8. század után van forgalomba úgy, hogy Róma püspökére alkalmazzák, és egyedül ő rá kizárólagosan. Aztán ajánlom azt is, hogy olvassuk el Pál leveleit, ajánlom azt is, hogy a kőszikla jelképét azonosítsuk a Biblia alapján, de hát még Szent Ágostont is idézem ebben a füzetben, aki azt mondta, ő még világosan látott a 4. és 5. század fordulóján, amikor azt mondta, Jézus nem azt jelentette ki Péternek, hogy magamat építem rád, hanem azt, hogy téged én rám. Teljesen nyilvánvaló, hogy a primátus, a pápai elsőség, hogy a keresztényeknek feje van, és ez a római pápa ennek a Bibliából való igazolása teljesen megalapozatlan, ilyen a Bibliában nincsen, hiszen Jézus Krisztus éppen arra akarta ránevelni a tanítványait, hogy ne vetekedjenek az elsőségért, ne versengjenek az elsőségért. Jézus világosan mondta, hogy a világ királyai elsőknek nevezik magukat, és uralkodnak az alattvalóikon, de ti köztetek ne ez legyen. Ti köztetek, aki első akar lenni, az legyen mindenki szolgája. Az legyen a szolgálatban az első. Van politikai hatalom, politikai hierarchia, az egyházban, Krisztus egyházában azonban politikai hierarchia nem lehet. Krisztus egyházában egy atyánk van az Isten, egy mesterünk a Krisztus, és aki őszintén megtért hívő keresztény, azok nevezzék egymást testvéreknek. Mindannyian testvérek vagytok. Ez más modell, és ez is más modell. Mindezt végig gondolva teljesen nyilvánvaló az, hogy a pápai igény a keresztények fölötti elsőségre nem csak megalapozatlan, hanem egyszerűen a Biblia tudatos elferdítéséből származik, és mint ilyen, az Isten helyébe állás, az antikrisztusi jelleg mind a mai napig teljesen kitapintható benne. Ezt a reformátorok világosan tudták, Luther világosan hirdette, Calvin világosan hirdette, a Wesley fivérek világosan hirdették, minden utóreformációs mozgalom hirdette. Hát ma miért nem hirdetik? Ma ezt miért nem hirdetik? Mi változott meg? Ha én előbb azt mondtam a kedves hallgatóknak, hogy a pápaság nem változott meg, akkor mi változott meg? Megváltozott az a közeg, amely körbeveszi a pápaságot, megváltozott legfőképpen a protestantizmus. A protestantizmus nem az, ami Luther és Calvin korában volt. A protestantizmus messze jár attól, ahonnan elindult. Ezt már olvastuk ugye a 3. fejezetben, Jelenések könyve 3. fejezetében, a szárdiszi levél az, amit Jézus a protestantizmusnak címez. Mit is mondott Jézus a szárdiszi levélben? Az a neved, hogy élsz, de halott vagy. Nem találtam a cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek. Jézus világosan közli, hogy a protestantizmusnál mi a baj. A protestantizmus nem vitte végig a reformációt, nem vezette vissza a kereszténységet az eredeti bibliai tanításokhoz, tehát tulajdonképpen a protestantizmus az elmúlt évtizedekben, lényegileg az elmúlt másfél évszázadban szinte teljesen hasonult az által addig bírált római katolicizmushoz. Jelen pillanatban a protestantizmust és a katolicizmust egy paraszthajszál választja el egymástól. Nem is fog sokáig ott maradni közöttük ez a paraszthajszál. Az ökumenikus mozgalommal lényegileg a vallások egyesülése a római katolicizmusnak és a protestantizmusnak az egyesülése szemünk előtt zajlik. Többször ajánlottam kedves hallgatók figyelmébe, 15 évvel ezelőtt adtuk ki az ökumenizmusról, a politikai ökumenizmusról, mint korunk nagy jelenségéről ezt a kis füzetet Vankó Zsuzsa írta, mi az ökumenizmus, amelyben az mai ökumenizmus alaptételeit szembesíti a Bibliával, és kimutatja, hogy a Biblia mérlegén egyetlen egy alaptétel sem áll meg. Na de ki foglalkozik ma a Bibliával? Ki foglalkozik ma a Bibliával, hogy Isten mit mond? Hogy Jézus azt mondja, akinek van füle a hallásra hallja, ki foglalkozik ezzel? A világon óriási egységtörekvések vannak, bizonyos értelemben érthető egységtörekvések, ezt miért mondom? Olyan értelemben érthető egységtörekvések, hogy a világ rettenetes erkölcsi mélységek felé zuhan. És nagyon sokan úgy gondolják, hogy a világot úgy lehet megmenteni a katasztrófától, az erkölcsi felmorzsolódástól, hogy a vallások egyesüljenek. Mert egyedül a vallások tudnak utat mutatni a most céltévesztett emberiségnek. Ha pedig a keresztény vallások nem egyesülnek, hát akkor hogy egyesíthető a többi vallás? Mert azt nagyon érdemes megjegyezni, sokan Magyarországon ezt a szót se tudják kimondani, hogy ökumenizmus. Az oikumené, görög kifejezés, annyit jelent, hogy az egész lakott föld. Tehát ez a mozgalom nem csak a keresztény felekezeteket akar egyesíteni, ez minden vallást akar egyesíteni. Ennek jegyében 1986-ban az itt az MTI fotón szereplő képen a Dalai Láma és a konstantinápolyi pátriárka között foglalt helyet a római egyházfő, tehát II. János Pál. Tehát az összes vallás egyesítése forog itt kockán, a buddhizmus, hinduizmus, az indián törzsi vallások, a mohamedán vallás, a világ összes vallását egyesíteni kell. Egyébként az előbb említett Vittorio Messori könyvben, Átlépni a remény küszöbén című könyvben II. János Pál pápa ezt a programot fejtette ki, hogy a világ vallásainak az egyesítése most milyen szintet ért el. Ezért is érdemes elolvasni. Az újságíró végig kérdezi az összes vallást, azt mondja, de hát Szentatyát, hogyan lehet a mohamedánokkal egyesülni? Hát hogyan fog a kereszténység az iszlámmal egyesülni? Ó, hát az nagyon egyszerű, mondja a pápa. Az iszlám igazi hívei naponta ötször imádkoznak, elzarándokolnak Mekkába egy évben egyszer, van nekik ramadámjuk, tehát komolyan veszik a böjtöt és az imát. Mi is sokat tanulhatunk tőlük. Tulajdonképpen mi egyek vagyunk, csak mások a kifejezési formák. Na de hát, Szent Atya, hogy lehet a törzsi vallásokkal egyesülni, akik félmeztelenül végig körbeugrálnak egy tüzet, és ott mindenféle szellemet idéznek meg? Ez nagyon egyszerű, hát mi is hiszünk a túlvilági lelkekben, mi is imádkozunk a mártírjainkhoz, a szentjeinkhez. Ők is ezt csinálják, csak másféle formában teszik ezt meg. Hogy ne lehetne egyesülni a törzsi vallásokkal? Na de hát a buddhisták, hát ott még Isten sincs, még személyes Isten sincs, hát azokkal hogy lehet egyesülni? Hát az is nagyon egyszerű dolog, mert a buddhisták nyugodt emberek, békés emberek, szeretnek szemlélődni, ők nem kavarnak vitákat, problémákat, szemlélődő, csöndes, meditáló emberek. Sokat tanulhatunk tőlük. Mi a probléma? Mindenkivel lehet egyesülni. Hát kivel nem lehet egyesülni? Esik le végre az olasz újságíróban az a bizonyos tantusz, egy valakivel nem lehet egyesülni. A Bibliát követő protestánsokkal. Muzulmánokkal lehet egyesülni. Lehet egyesülni törzsi vallásokkal, akár buddhistákkal is. Bibliát követő protestánsokkal nem lehet egyesülni. De logikus és egyszerű. Mert hogy lehetne egyesülni akkor, amikor a Biblia azt mondja, járnak-e ketten együtt, ha nem egyeznek egymással? Amikor a Biblia azt mondja, hogy van Krisztus és Krisztus szava, aki olvassa, értse meg, akinek van füle a hallásra hallja, és van egy Krisztus nevében beszélő másik hatalom szava, ami ugyan nagyon sok ember előtt úgy tűnik, mintha Krisztus szava lenne, de aki ismeri a Szentírás, az pontosan tudja, hogy mi Krisztus szava és mi nem. Jézus figyelmeztetett bennünket, mindannyiunkat, János evangélium a 10. fejezete szerint a jó pásztorról szóló példabeszédében, hogy az én juhaim hallják az én hangomat. Az én juhaim hallják az én hangomat. nem béreseket követnek, nem is tolvajokat, nem is rablókat. Én majd kiszólítom őket, mert vannak nekem juhaim különböző aklokban, és lesz majd egy nyáj és egy pásztor. Nem egy akorról beszélt Jézus, nem szervezeti egységről beszélt, nem politikai ökumenizmust hirdetett Jézus, hanem Jézus világosan szólt erről is, miként más mai életben felmerülő problémáról, hogy lesz egy nyáj és egy pásztor. A Biblia nagyon világosan fogalmaz. Annak okáért imádják őt a földnek lakosai, akiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe, amely a bárányé, aki megöletette világ alapítása óta. Mit meg nem tett Jézus Krisztus az emberért? Mit meg nem tesz Jézus Krisztus a követőiért? A bárány megöletett a világ alapítása óta. Jézus örök időknek előtte elvállalta az áldozatot minden emberért. Jézus minden emberhez el akarja juttatni a szavát, a Szentírást. Kétféle vallás lesz a történelem végén. Az egyik vallás, aki imádja a fenevadat, és akinek nincs beírva neve az életnek könyvébe, a másik vallás, amely a bárányé, aki megöletett a világ alapítása óta. Ha van füle, valakinek hallja. Kedves hallgatók, a Biblia itt is, nem csak itt másutt is kimondja, de itt nagyon határozottan kimondja, a történelem végén nagy vallásosság lesz. De a vallásosság a kereszténységen belül is megoszló jellegű vallásosság lesz. Lesz egy olyan vallásosság, olyan emberek közössége, akik Krisztus követik, Krisztus elé senkit nem helyeznek, és lesz egy olyan vallásosság, ami Krisztus nevében szól, a valóságban nincs kapcsolata Krisztussal, de nagyon sok ember, mivel nem ismeri Krisztus kijelentéseit, jelen pillanatban még önhibáján kívül, ezért imádja a fenevadat, és imádja azt is, aki a fenevadat támogatja, a sárkányt, és ez a kétféle vallásosság a történelem végén éles összeütközésbe fog kerülni, és lényegileg a történelem befejező időszakának a leghevesebb küzdelme az igaz vallásosság és a hamis vallásosság között lesz, nem pedig általában a vallásosság és az ateizmus között. Ma rendkívül sok ember megtéved abban, hogy állandóan az ateistákat szídja. Az ateisták sokszor önhibájukon kívül ateisták, mert ők sem ismerhették meg az Isten, de legalább nem mondják önmagukról, hogy vallásosak. Vannak emberek, akik vallásosnak és kereszténynek mondják magukat, de ugyanúgy nem ismerték meg az Istent, mint az ateisták. És itt van a nagy probléma. Szegény emberek számára is, akik azt hiszik, hogy ők vallásosak és keresztények, közben nem ismerték meg Krisztus tanításait, és a világ számára is, mert a világon nagyobb mennyiségben a hamis vallásosság volt mindig is a látvány, és ma is ez a látvány. Nagyon sok ember azért nem akar keresztény lenni, vagy nem akarja követni Krisztust, mert azt mondja, hogy ha ilyenek Krisztusnak a követői, ilyen hatalmi a krisztusi kereszténység, akkor én ezt nem követem. Ma a világon van ateizmus, kétségkívül van egy óriási nagy tömb ateizmus, van egy egyre bővülő körű hamis vallásosság, amit az ökumenizmus hirtelen fel is fog duzzasztani, hiszen látni fogjuk majd Jelenések könyve 17. és 18. fejezeteiben, hogy ez a bizonyos világegység meg fog valósulni. Az a bizonyos ökumenikus mozgalom, amelyet több mint fél évszázada építgetnek, amely elindult a II. Világháború után Amsterdamból, ami először protestáns találmány volt, hogy a protestáns felekezeteket egyesíteni, később Róma áll ennek az élére, és Róma vezetésével most már minden vallást egyesíteni fognak, de azt hiszem, hogy Rómához méltó módon, hiszen a katolikus szó, a katolikus szó annyit jelent, hogy egyetemes. A katolikus egyház azért jött létre a kora középkorban, mert amikor hatalmat kapott, akkor is befogadott minden vallást, és azt mondta, hogy azért vagyok én katolikus, görögül és latinul katolikus, mert én minden vallási tanítást képes vagyok egy közös nevezőre hozni. Ez hozta létre a középkori szinkretista, minden vallás megtalálja bennem a helyét, vallásosságát, és ugyanazt teszi, mint régen, most is minden vallást egyesíteni akar, és ugyan miért akar minden vallást egyesíteni? A hatalomért. A hatalomért. A középkor elején is azért fogadott be minden vallás felekezetű embert, mert azt mondta, hogy aki Rómába beleszületik, az egy római vallású ember, hozhatja magával a görög, a perzsa, más egyéb vallásosságát, akkor is római katolikussá válik. Most lehet valaki muzulmán, lehet valaki buddhista, akár törzsi vallás, vagy ezer más vallásfelekezet követője, azt mondja, hogy de hogyha elfogad engem, mint a vallások egyesítőjét, akkor tulajdonképpen ő is beletartozik ebbe a katolikusz, katolikus egyetemességbe. Ez ellen küzdött a reformáció, ez ellen küzdöttek azok a protestánsok, akik a kereszténységet az eredeti bibliai alapokhoz akarták visszavezetni, de ahogy említettem, a protestantizmus elvérzett ebben a történelmi küzdelemben. Jelen pillanatban protestantizmusról szinte nem lehet beszélni. A protestantizmus fölolvadni látszik az egyre erősödő ökumenikus törekvésekben, és teljes mértékben alárendeli magát Rómának. Érdekesen zárul ez a látomás. Ha valaki fogságba visz mást, ő is fogságba megy. Ha valaki fegyverrel öl, fegyverrel kell annak megöletni. Itt van a szenteknek békességes tűrése és hite. Ez miért szerepel a látomás végén? Ha valaki fogságba visz mást, ő is fogságba megy. Ha valaki fegyverrel öl, fegyverrel kell annak megöletni. Az erő és a hatalom, és annak alkalmazása vallási kérdésekben súlyosan megbosszulja magát. Ha valaki lelkiismeret és vallási kérdésekben erőszakot alkalmaz, kényszert alkalmaz, az súlyosan megbosszulja magát. A történelemben már többször megtörtént, hogy ne menjek messzire vissza, a középkor után láttuk, hogyan bosszulta meg magát, létrehívta a tömeges ateizmust. Kényszerítették az emberekre a vallást, ahogy a középkor véget ért, az emberiség nagy tömegei ateistává váltak, mert a kényszer és a hatalom alkalmazása erkölcsi kérdésekben mindig megbosszulja magát. A hatalmi kereszténység soha nem tanul. Soha nem tanul. Nem tanult Nagy Konstantin korában, nem tanult a középkorban, nem tanul ma sem. A hatalmi kereszténységnek mindig alapvető eszköze a kényszer és az erőszak. Volt, amikor István király idejében szuronyokkal kényszerítették a szerencsétlen magyarokat, hogy építsen minden 10 falu templomot, és azonnal szolgáltassa be az egyházi tizedet, ami ugyan bibliai törvény, csak nem kényszerrel kell behajtani. Most nem lehet szuronnyal, vagy idejét múlt eszköz már szuronnyal és puskával kényszeríteni az embereket, de hát itt van egyéb más látványosság, itt van a médiák adta hatalmas lehetőség. Ha emberek egy-két napig egy dologról hallanak, mint hogy az elmúlt héten is, hetekben is láthattuk, szinte érezzük, hogy nem is kell az embereket kényszeríteni, az emberek ráhangolódnak arra, amit sokszor mondanak nekik. De ez a kényszer, a hatalmi kereszténység kényszere, ez meg fogja bosszulni magát. Ha valaki fogságba visz mást, ő is fogságba megy. Ha valaki fegyverrel öl, fegyverrel kell annak megöletni. Még valami. Isten szemében a legborzalmasabb dolog az, nem az, hogyha valaki eltévejedik, hanem az, hogyha másokat eltévejít. Hogy valaki eltévejedik és hamis dolgokat követ, az mondjuk egy dolog, abból ki is lehet gyógyulni, tévedni a fiatalságnak a joga, szokták mondani, de ha valaki ráerőlteti másra a véleményét, ráerőlteti másra a vallását, a hitét, a meggyőződését, a pokollal és mindenféle más dolgokkal fenyegeti az embereket, hogy el fognak kárhozni ez az Isten szemében a legfélelmetesebb dolog, és Isten sokkal súlyosabban ítél meg ilyesmit, mint bármi mást. A kényszer és az erőszak erkölcsi kérdésekben mindig Sátán fegyvere. Isten erkölcsi kérdésekben soha nem alkalmaz illetéktelen ráhatást, kényszert és erőszakot. Isten fegyvere a szeretet, a meggyőzés, a szabadság tiszteletben tartása. Ezért mondja ezután azt, ha valaki fogságba visz mást, ő is fogságba megy, ha valaki fegyverrel öl, fegyverrel kell annak megöletni, itt van a szenteknek békességes tűrése és hite. Ebben a történelmi időszakban, amelyben mi élünk, az igazi keresztények a türelmükkel és a hitükkel fognak kitűnni. A kereszténységet óriási támadás éri napjainkban, és egyre nagyobb támadás fogja érni a jövőben, nem az ateizmus részéről, hanem a hamis hatalmi vallásosság részéről. Hogy Jézus sem az ateisták feszítették elsősorban a keresztre, bár ott volt Poncius Pilátusnak is a beleegyezése, Jézust is a hamis vallásosság képviselői, az eltorzult sadduceusok, farizeusok felekezete juttatta a keresztfára. Ugyanez lesz a történelem végén is. A mélységből, illetve a tengerből feljövő fenevad szándékai felől nem lehetnek kétségeink. Ha most valakinek kétségei vannak, csak azért lehetnek, mert ma még az állam és az egyház újra egyesülése még nem következett be. Abban a pillanatban, hogy be fog következni, ez a hatalom ugyanúgy fog viselkedni, ahogy a középkorban. Az újabb középkor az, ami nagy lépésekkel siet felénk. Ezért szeretném kérni a kedves hallgatókat, ne nekem higgyenek, higgyenek annak, aki azt mondja, hogy ha van füle, valakinek hallja. Higgyenek a Bibliának, de majd higgyenek annak, amivel folytatjuk tovább a Jelenések könyve sorozatunkat, mert a tengerből feljövő fenevad egészen Jelenések könyve 19. fejezetéig ennek a látomás sorozatnak a fő szereplője marad. Mondhatnám azt is, hogy annyiféle oldalról mutatja be ezt Jézus Krisztus, amennyiről csak lehet, és amennyiről biztosak lehetünk, hogy nem vétünk el semmit, mert Jézus nem azért adta a Jelenések könyvét, hogy bennünket eltéveítsen az igazságtól, hanem Jézus azért adta a Jelenések könyvét, hogy amit senki nem lát, mert emberi módon gondolkodik, azt azok, akik kezükbe veszik Jelenések könyvét, azt lássák és tudják azonosítani. Jelen pillanatban a történelem vezető ereje a római pápaság. De a következő néhány versből kiderül, és most egy újabb szempontból fogjuk majd a következő előadáson meglátni, hogy a római pápaság a történelemben a céljait mindig nem egymagával, egymagában, egymaga erejére támaszkodva végezte el. Ha ő azt mondta, hogy ő Krisztus helyettese és övé a föld, mert Krisztus a megváltó, Krisztus visszaváltotta a földet és ő a helyettese, akkor nyilván a lelki hatalomhoz kell a politikai hatalom is. A római pápaság történelmének kezdetén összefonódott a római birodalommal, mint legerősebb politikai hatalommal. Amikor az megbukott 476-ban, összefonódott a frank császársággal, mint a legerősebb európai hatalommal. Amikor a franciák visszább szorultak, akkor a 8.-9. században összefonódott a német, és létrehozta a német-római császárságot. Amikor annak is vége volt, ugye formálisan az első világháború után, megint egy hatalmi vákum következett be a történelembe, de ma már hatalmi vákum nincs a történelemben. Ma a történelemnek a vezető hatalma, a legerősebb hatalma az egykor protestáns Amerika. Az egykor protestáns Amerika lesz a római pápaságnak a szövetségese, hogy a Földön mindazt megvalósítsa, amit meg akar valósítani. Ezért folytatódik a látomás a 11. versben azzal, hogy abból a földből, amely egykor befogadta az üldözött asszonyt, láttam egy más fenevadat feljönni, amelynek két szarva volt a bárányéhoz hasonló, de úgy szólt, mint a sárkány. Megint a megtévesztés. Róma és Amerika szövetsége és kapcsolata, hogy ez mi lesz és mit mond erről a bibliai jövendőlés, ezzel fogjuk a sorozatunkat folytatni. Köszönöm a figyelmet!